Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A családok, valamint a kis- és középvállalkozói szektor kerül a gazdaságpolitika fókuszába, hangzott el a gazdasági kamarák egyeztető fóruma idei első őszi ülésén. Ez 2023. januári megalakulása óta a Nemzetgazdasági Minisztérium koordinációja mellett a kabinet gazdaságpolitikai tanácsadó konzultatív testületeként működik. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter kiemelte, az új gazdaságpolitika fókuszában az áll, hogy 2025-ben 3-5% közötti sávba emelkedjen a GDP bővülése. Augusztusban az egy évvel korábbiakat átlagosan 3,4%-kal meghaladták, júliushoz viszonyítva átlagosan nem változtak a fogyasztói árak, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszerek ára éves alapon 2,4%-kal nőtt, a szolgáltatások 9,5%-kal drágultak, a háztartási energia olcsóbb lett. A nemzetgazdasági miniszter az adatokat értékelve emlékeztetett, a kormány már a tavalyi év folyamán sikeresen letörte, majd tartósan alacsony szintre szorította vissza a háborús helyzet és a szankciók miatt megugrott pénzromlást, amelynek mindegy 80%-a kínálat oldali volt, írta Nagy Márton. Felhívta a figyelmet arra, a tartósan alacsony infláció kiszámíthatóságot és a magas bérnövekedésnek köszönhetően reálbéremelkedést jelent, így az egyaránt jó a családok és a vállalkozások számára is. Augusztusban 414 milliárd forintos deficittel zárt a költségvetés. A Portfólió gazdasági portál felhívta a figyelmet, hogy ez az elmúlt 23 évben a legmagasabb 8. havi hiány. A pénzügyminisztérium azt közölte, a nyár végéig több mint 2857 milliárd forintos hiánnyal zárt az államháztartás. Az augusztus havi adatokat árnyalja, hogy az adóbevételekből, ezen belül is különösen az áfából, ebben az időszakban kevesebb érkezik a költségvetésbe. Megállapodott a MOL az Oroszországból származó kőolaj szállításáról a Barátság kőolajvezetéken, közölte a társaság. A tájékoztatás szerint a megállapodásokat követően a vállalatcsoport az Oroszországból érkező kőolaj mennyiségek tulajdonjogát szeptember 9-i hatállyal a fehér-orosz-ukrán határon veszi át. Arra is kitér a közlemény, hogy az aktualizált szállítási megállapodások megfelelnek az összes vonatkozó szankciónak és rendelkezésnek. Robert Fico szlovák miniszterelnök szerint Magyarország külügyminiszterének szent igaza van mindenben, amit mond, írta a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára a Facebook oldalán. Illés Boglárka idézte Robert Ficót, aki szintén úgy véli, az Európai Bizottság teljesen magára hagyta a tagállamokat és nem nyújt megfelelő segítséget az energiaellátás biztosításában. Nekünk kell egyénileg tárgyalunk Ukrajnával, Oroszországgal és másokkal, tette hozzá. Életét vesztette egy 46 éves nő, és hárman megsebesültek az orosz fővárostól mintegy 500 kilométerre északkeletre található Ramenoszkje városban. Egy ukrán drón támadásban, közölte Andrej Vorobjov. A moszkvai régió kormányzója szerint összesen 14 drónt lőttek le éjszaka a térségben. Elítéli a belga kormány, hogy Magyarország a menedékkérők Brüsszelbe küldésével fenyegetőzik. Rétvári Bence, a belügyminisztérium parlamenti államtitkára a múlt héten jelentette be, hogy ha az unió az illegális bevándorlók beengedésére kényszeríti hazánkat, akkor a kormány felajánlja, hogy ingyen Brüsszelbe szállítja őket. A magyar bejelentést bírálta a belga menekültügyi államtitkár, a külügyminiszter és a brüsszeli polgármester is. Magyarország jó példát mutat arra, hogyan tud működni a migrációs politika, közölte a közös kül- és biztonságpolitika, valamint a közös biztonság- és védelempolitika parlamenti ellenőrzésért felelős parlamentközi konferencián az államtitkár. Rétvári Bence nehezményezte, hogy a magyar migrációs politikáról sokan tárgyi ismeret nélkül alkotnak véleményt, ezért egy a déli határon készült felvételekből összeállított videót is bemutatott a résztvevőknek. Kormányzati segítséget ígért a miskolctapolcai barlangfürdő újjáépítéséhez a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton Miskolc októberben hivatalba lépő polgármesterével egyeztetett. Arról biztosította Tóth Szánta Józsefet, hogy a kormány minden lehetséges segítséget megad az építkezéshez, hiszen a kieső turisztikai bevételek mellett az ott dolgozók családjainak megélhetése is veszélybe került. Már működik az a bankszámla, amelyet Verespál hivatalban lévő és Tóczánta József megválasztott polgármester egyeztetése után nyitott a Miskolci önkormányzat a barlangfürdő újjáépítéséhez érkező felajánlások fogadására. A létesítmény, mint ismert, péntek este gyulladt ki, tetőszerkezete teljesen leégett. Végül az időjárásról. Holnap alapvetően kevés lesz már a felhő felettünk, de a keleti tájakon még gyenge eső hullhat. A hőmérséklet szerdán hajnalban 13-14, napközben aztán 23-25 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Tudományról, kultúráról mindenkinek. A Szent István Rádió magazin műsorát hallják.
Jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak. A mikrofonnál a mai adás szerkesztője Tikovics Ernő. A mai műsorban először a Málenki Robot 80. évfordulójára készülve egy ezzel kapcsolatos kezdeményezésről szólunk, majd ellátogatunk a második Akteleki Som ünnepre, és végül az EGRI Szabadszaron Egyesület új kiállításával búcsúzunk. Maradjanak velünk! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió EGRI stúdiójában ismételten Szabó Tamás kutatót. Több témában láttunk már itt vendégül, több témáról adtál riportot, de a gerince ezeknek mindig valamiféle egyházüldözéses mozzanat volt a kommunizmus, vagy később mondhatjuk, hogy a szocializmus idején. Most, ha nem is annyira az egyházüldözés a téma, de elindítottál egy magánkezdeményezést, amely kezdi magát országos rendezvénnyé kinőni a Málenki Robot a témád. Miért?
Hát ez elég érdekes, hogy miért is kezdtem az egészbe bele, de mondhatom azt, hogy adta magát a történet, mivel az én drága feleségem nagyapja túlélő volt, és nekem még volt szerencsém ismerni Józsi bácsit, aki bár mesélt nekem az ő történetéről, hogy mi volt neki abban az időben olyan feldolgozhatatlan, hogyha fogalmazhatok így, egészen haláláig nem bírta feldolgozni a dolgot. Utána elkezdtem találkozni azokkal az iratokkal, amikről mesélt, hogy nevet változtatott, miért változtatott nevet, hogy a gyerekeit a neve miatt ne vigyék el, mint őt, mert ő sváb volt, és a többi, és a többi. Aztán ezt megmutattam a barátaimnak, akik meglepődtek azon, hogy egy túlélőnek a élet útja a Málenki robot után az hogyan alakul, és milyen kinkeservesen tudja magát visszaverekedni a polgári létbe, hiszen ezek az emberek kirekesztett emberek voltak, hiába, hogy nem követtek el semmit az igat egy világon, nem volt bűnük.
Ugye talán kevesen, bár remélem, hogy nem kevesen tudják, nem tudom, hol ér véget jelenleg a történelem oktatás, a mi időnkben a második világháborúval ért véget, tehát Málenki robotról, meg a kommunizmusról igazából nem tanultunk. Tehát a Málenki robot az volt, hogy civileket vittek el kényszermunkára a Szovjetunióba a második világháború után.
Igen, a Málenki robotot, hogy egy kicsit tényleg tegyük tisztába, nem csak a civilekre vonatkozott. Volt 1944 októberében a szovjet hadsereg által kiadott hat parancs, a 066-os parancs, amely kimondta, hogy azok a civilek, akik német nyelvűek vagy nevűek, azoknak összegyűjtése minden 18 és 55 év közötti hadköteles személy szintén összegyűjtésre kerüljön, majd többek között azt is leírja, hogy mikorra kell mindennek lezárulnia, ez 45 márciusa. Mi azt jelenti, hogy 45 január és márciusok között gyűjtük össze az országban természetesen azok a területek, ahol már hamarabb átvonult a szovjet hadsereg, ott már hamarabb elkezdték a lakosság gyűjtését, és egészen hajmeresztő módokat találtak arra, hogy az embereket elcsalják otthonról, mert erről volt szó mindenhol. És amikor ezek az emberek bekerültek egy gyűjtőtáborba, ott kezdődött a kálvária. Miért mondom azt, hogy kálvária, még nem kerültek ki a Szovjetunióba? De már a kárvária elkezdődik. Miért? Most induljunk ki abból, amit Maurer Klimes Ferenc visszaemlékezései által elkezdtem ennek a gyűjtését, és a megemlékezés, a 80. évfordulóra való megemlékezést szervezni. Az a gödöllői hadifogoly táborban kezdődik, de miért mondok hadifogoly tábort, mikor civilekről beszéltem az előbb? Azért, mert egy táborba gyűjtik mind a kettőt. Civilt és a katonákat is.
Igen, mert a tábornokok megígértek nem tudom hány ezer hadifoglyot Sztálinnak, nem esett annyi fogságba, és ezért civilekkel töltötték fel a helyet.
Igen, ez is közrejátszik a dologban, de nem csak ez. A lényeg, hogy a kedves hallgató is tisztában legyen azzal, hogy ez a kálvária miért mondható annak. Ugyanis a gödöllői hadifoglyi tábort, hogyha említem ott, ez alatt a 3 hónap alatt, vagy 2,5 hónap alatt közel 50 000 ember, vagy valamivel több, mint 50 000 ember fordul meg, mint fogoly. Most legyen katona, legyen civil, mindegy. Fogoly.
Férfi, nő. Ugye nők is?
Igen. És a belső udvarban, mivel ez a Premontrei rend gimnázium épülete, ami ma az Agráregyetem, annak az épületnek a közepén van egy udvar, egy zárt udvar. Ott volt egy, mondhatjuk, szökőkútnak egy olyan kút, ami mellett kialakították a nyílt terepen lévő latrínákat. Közvetlenül mellette. Na most, ahogy a víz ezt mosta, ugye fertőzés nagyon hamar eluralkodott a társaságon. Maurer Ferenc azt írja, Klimes Ferenc, hogy egy tanteremben ahány ablak volt, azt megszorozva 100-al voltak abban az tanteremben emberek. El lehet képzelni, hogy már ez, hogy felüti a fertőzés a fejét, meg a zsúfoltság a tantermekben, nem volt lehetőségük lefeküdni se leülni, és ezt napokig, hetekig elviselni, jó formán étlenszomjan. Fűtés sem volt, még tél volt. Ugye, januártól márciusig. Nyugodtan mondhatjuk, hogy ez már kálvária azoknak, akik végig szenvedik ezt az egészet. Természetesen ez itt, hogy felüti a magát a fertőzés, meg a zsúfoltság, hoz magával egyes dolgokat. Vannak olyanok, akik nem bírják a bezártságot, menekülni akarnak. Ez lehet, hogy maga a fóbia, lehet, hogy a szabadságvágy, vagy mindkettő, ki mit gondol, én nem merek állást foglalni ebben a dologban, de megpróbálnak megszökni. Azok, akik ismerték a környéket, azoknak sikerül. Nem tudjuk, hogy hány főről van szó, akinek sikerül. Azt viszont tudjuk, hogy közel hányan halnak meg ebben a fogolytáborban. Több mint 5000 fő.
Csak a táborban?
Ebben a táborban, igen. És még nem indultak el a Szovjetunió felé. Aztán, amikor elindítják őket heti vagy napi rendszerességgel 500 főt indítanak, gyalog, hozzá kell tenni, gyalog, akiket elvisznek a következő célállomásra, ahol már a szétosztás, orvosi vizsgálat szétosztás, bevagonyírozás történik. Ez Cegléd. Különböző útvonalokon viszik, nem minden nap ugyanazon az útvonalon viszik a foglyokat, valamikor érintik Vecsést, valamikor nem, de egy köztes állomás mindig ugyanaz, Üllő.
Te is Üllői vagy,
igen,
ugye?
Igen, igen, igen.
Onnan indul a történet, a kezdeményezés.
Igen, mert a Józsi bácsi, Ellenbacher József volt a becsületes neve, később Eszéki József, ő Üllői, és a II. Világháború alatt tüzérhonvéd. Budapest ostrománál fogják el, feltehetően, mert nem tudjuk pontosan hol, melyik nap, melyik hónapban esik fogságba. A lényeg, hogy Üllő mindig az első állomás, ahol megalszanak, mert három napos volt mindig az út, szóval ez egy erőltetett menet volt, mert azért, hogyha valaki megnézi a térképen, hogy hány kilométer van Gödöllő és Cegléd között, azért az rádöbben, hogy több mint 100 kilométer. A lényeg, hogy Üllő az első állomás, ahol megalszanak, ott egy majorban alakította ki hadifogolytábort. Nem tudunk arról, hogy ott abból a táborból, mivel egy gyéren körbekerített táborról lenne szó, hogy ott sikerült-e valakinek megszökni, vagy nem. Azt hozzá kell tenni, hogy azokat, akiket szökésen kaptak, azt vagy ott helyben, vagy a többiek elrendtentése céljából a tábor lakói idézelbetével lakói előtt nyilvánosan végzik ki. Szóval az mindig megtorlás. Egy esetről tudunk, amikor egyszerre több mint 150 ember hal meg. Ez február 13, Gödöllő és Isaszeg közötti vasúti vonalon áll egy szerelvény, amiben lőszert kellett rakodni. Oda a hadifoglyokat viszik el, mint a tábor lakóit viszik el, nem csak katonákat, civileket is, férfiakat. És az egyik lőszeres láda, gondolom én, hogy ez történt, olyan szerencsétlenül esett, hogy berobbantotta az egész szerelvényt. Nagyon sok halott, az biztos, hogy nem csak Üllőiek. Azokat, akiket be tudtak azonosítani, azokat a gödöllői temetőben földelték el, mai napig ott vannak, tudják ezeknek a személyeknek a sírhelyét, hogy hol lehet megtalálni, nagyjából azt is, hogy hány főt temettek oda, és Cegléden, amikor megérkezik, ugye az első megálló Üllő, a következő megálló Albertirsa. Albertirsán egy általános iskolában szállásolják el őket, ahol a falu asszonyai, a honfitársaikat, akik a rabok, élelemmel látják el. Ez nem volt kockázatmentes. Mindig vegzálták őket a katonák, a szovjet katonák, hogy ne tegyék, és volt olyan eset, ahogy más emlékezésből olvasom, és ez nem Albertirsánál, hanem valahol máshol, hogy még fegyvert is fogtak a civilekre, akik megpróbáltak valamilyen módon segíteni a hadifoglyokon.
Most bocsáss meg, keveredik a fogalom, a két fogalom, hadifogoly, hogy már
lehet nem keveredik, ugyanis a hadifogoly az katona. Legtöbb esetben katona. Miért mondom azt, hogy legtöbb esetben? Mert van, amikor civil is hadifogolynak veszik be. Éppen azért, amit ugye Sztálinnak megígértek, és nem jött össze, hogy annyi katona védte a várost, ebben az esetben Budapestet, ami miatt megreked a lendületből történő bevétel. És ezért civilekkel töltik fel. Igen ám, de történik egy olyan, nem egy, de nem túl sok olyan eset, amikor 6 hónapos csecsemőből is hadifogoly lesz. De miért? Mert akik internálva vannak, internáltak azok a civilek. Ők így kerülnek be a táborokba. A guppi táborok magyarra fordítva hadifogoly és internáló tábor igazgatóság. Jó, ezt így azért tényleg tisztába kell tenni. És amikor a hadifogoly és az internált kikerül a Gödöllőre először, utána elkerül Ceglédre. Cegléden orvosi vizsgálat, majd a különböző táborokhoz vezető szerelvényekre felteszik a lakosságot és a katonákat. Ott is a tábla, nemrégen jártam ott, annak a hadifogoly tábornak, ami volt laktanya abban az időben, a területén, ott van egy tábla, ami arról árulkodik, hogy ott is több mint 5000 fő leli halálát. Hasonló körülmények vannak ott is, nincs fűtés, járványok, szökési kísérlet, minden előfordulott. Viszont van egy momentum, ami árulkodik arról, hogy ez a hely volt a Kárvária egyik állomása, mégpedig a téglákba az ott megforduló hadifoglyok, civilek bevésik nevüket a téglákba. Az épületek külső falain főként, egy-két helyen talán még a belső falakon is lehet találni ilyen neveket. Sajnos ma már ezeket elkezdték lecsiszolni. Ez nekem egy kicsit olyan, mintha történelem hamisítás lenne. Remélem nem arról van szó, de nagyon szomorú voltam, mikor tapasztaltam. Ott is több mint 50, én inkább azt mondanám, hogy 100 000 fő környékén jár az a létszám, aki ott megfordul. Különböző helyekről viszik be Ceglédre, és ott osztják szét a katonákat és a civileket. Majd amikor kikerülnek a Szovjetunióba, hirtelen több dolog is előfordul. Mégpedig egy fél év, háromnegyed éven belül volt, akit visszaküldtek. De ez miért? Hát a többiek minimum 3 évet húznak le. Ezek a személyek azért jöhetnek haza, mert vagy betegek, vagy életkoruknál fogva már alkalmatlanok fizikai munkára a szovjetek szerint. Majd 48, 53, 56 környékéről tudunk személyeket, akik visszajönnek.
56 az már túl van a 3 éven.
Bizonyám. De miért? Mert a Gupvit táborokban léteztek katonai bíróságok, amik eldöntötték, hogy az adott főként katona, az követette el háborús bűncselekményt, és hogyha ott elítélték, akkor ment tovább a gulágra. És ezért van, hogy van, aki 56, vagy később jön haza.
Néha úgy éreztem, hogy a számok mintha egy kicsit túlzóak lennének az itteni, már az itthoni veszteséget illetően is.
Sajnos azt kell mondani, hogy nem tudjuk pontosan, hogy hány főt visznek el, nem tudjuk pontosan, hogy hányan vannak kint végül. A táborokban nagyon sok papír már nincs meg. A legtöbb esetben a történészek is arra az óvatos becslésre törekednek, amivel meg tudják határozni nagyjából hány fő megy ki, és marad kint, mint fogoly, és majd tér vissza. Azok, akik ott kint halnak meg, és akik visszatérnek, azokkal együtt úgy mostani állás szerint van olyan történész, aki azt mondja, hogy közel 1,3 millió. És ez legyen katona, legyen civil. A katonákat és a civileket megkülönböztetik valamilyen formában. Van olyan katona, aki hadifogoly táborba kerül, de ugyanazt a munkát végzi, és ugyanabban az ellátásban részesül, mint a civil internált. Sok esetben előfordul az, hogy a civil tábor közel van a hadifogoly táborhoz, és ezért, mikor valaki a táborban meg, a hadifogoly megy és ássa el. Vagy, ha olyan eset van, amikor valaki elkapja a tifuszt, hastifuszról beszélünk ilyenkor, és civil. Tudok olyan esetről, amikor egy hadifogoly teszi meg azt minden nap azt a hölgyet, aki akkor leánygyerek 16-17 éves, és elkapja a tifuszt, minden nap, hogy el tudjon menni vécére, és amikor kell, akkor hátára veszi, kiviszi a vécére, és majd vissza a helyére, és túlili a hölgy, mert van, aki gondoskodik róla, ápolja. Ilyenekről is tudunk, de ez kevés, és az a sajnos nagy tény, hogy ezek a számok lehet, hogy túlzónak hangzanak, de attól tartok, hogy ha tényleges számokat tudnánk, akkor még borzasztóbb lenne a helyzet.
Akármi is a végeredmény, szinte nincs olyan család Magyarországon ma, akit valamikor, akkoriban, valamilyen szinten ne érintett volna negatívan a kommunizmus, vagy a szocializmus, nem kellett, hogy elvigyék akár a gulágra, vagy hadifogoly táborba Málenki robotra az ismerősét, a rokonát, itt is bőven kaptunk az épülőrendszer áldásaiból, ezért gondolom én azt, hogy már talán sokan, vagy többen csatlakoztak a felhívásodhoz, hogy a Málenki robot 80. évfordulójáról méltón megemlékezzetek.
Igen, most ott tartunk, hogy már a premontrei rend is úgy néz ki, hogy egyelőre elvide, aztán a következő beszélgetések fogják eldönteni, hogy milyen formában fog még hozzá csatlakozni, de vannak civil szervezetek, alapítványok, akik jelezték, hogy a 80. évfordulót, amit jövő március 8-án tervezünk megtartani, arra csatlakoznak és részt szeretnének ezen a rendezvényen lenni.
Központi ünnepség lenne?
Ez
vagy hol?
Gödöllön. Hát Gödöllön kezdünk. Itt a lényeg az, hogy bejárjuk azt az útvonalat, amit Maurer Klimes Ferenc az emlékeiben leír, és amit tudunk más túlélő hadifoglyok visszaemlékezéséből, hogy milyen útvonalon mentek, és merre szálltak meg, hol voltak, mennyi időt töltöttek el, és ezekről tartunk egy kis beszámolót. Gödöllön kezdünk. Március 8-án reggel 8:30-9 óráig van a gyülekező, majd onnan természetesen hamarabb kell tudjuk, hogy kik azok, akik részt szeretnének venni, mert szeretnénk buszt vagy buszokat rendelni arra az esetre, ha valaki ezen részt akar venni. Hiszen egynapos lesz a rendezvény, azt a 100 kilométert egy nap alatt nem tudjuk legyalogolni. Így járművekkel megyünk, minden olyan helyen, ahol keresztül mentek gyalogosan a hadifoglyok, most maradjunk a hadifoglyi kifejezésnél, és ott van emléktábla, emlékmű, ott megállunk, megemlékezünk a hadifoglyokról, ha van olyan, valószínűsítem, hogy mindegyik településen van olyan, akiket mint katona vagy civil onnan elvittek, róluk megemlékezünk, koszorúzunk, és indulunk tovább. Ezt megtesszük majd minden állomáson, természetesen az összes nem fog megtörténni, de a legtöbb esetben ez így fog történni, és terveink szerint nem tudjuk, hogy ez mennyire fog a rövid időszűke miatt, mert ugye márciusig azért lehet mondani, hogy van még egy fél év, de mégis kevés az idő ahhoz, hogy egy emlékművet létre lehessen hozni, felállítani, felavatni. Terveink között szerepel. Az egyik Gödöllő, ahol szeretnénk ilyet állítani, a másik pedig Üllő.
Egy emléktábla az nem olyan nagy.
Az emléktábla nem, az Üllő lenne, de egy emlékművet gondoltunk Gödöllőre, ami azért az ott megforduló embereknek jelzi, hogy itt mi történt. Hogy itt az emlékműhöz közel 5000 embernek a tömegsírja található. Amit még nem tudunk pontosan, hogy hol szeretnénk megtalálni, és őket méltóképp eltemetni, mert a végtisztesség nekik nem adatott meg. A ceglédi végállomáson, a hadifogolytáborban, ott is megemlékezés. Egy-két helyen lenne kisebb, rövidebb előadás, ahol részleteket lehet hallani, hogy milyen volt az élet a guppi táborokban például, és hogy milyen módon gyűjtötték össze a civileket itt az országban. Egyébként hajmeresztő. Én volt, hogy azt mondtam, hogy ezt már én nem bírom. Hallgatni sem, amikor elmondták, vagy elolvastam, és azt mondtam, hogy ez már nekem sok. Pedig eltelt 80 év. És ott egy ökumenikus megemlékezés istentisztelet lenne, ami zárná az egész rendezvényt, mert ugye nem csak római katolikusok vesztek oda, vagy itthon, vagy kint, vagy tértek haza, hanem bármelyik felekezethez tartozó szeméről beszélünk, őket is megilleti a tisztelet. A rájuk való megemlékezés, hisz már nagyon sokan, akik hazatértek, azok közül sem él már.
Hát 80 év, azért mégiscsak 80 év. Én még találkozhattam már enki robotot vagy hadifogolytábort megjártakkal, de hát már valóban nem élnek köztünk, de az emléküket szerintem fontos, hogy ápoljuk, ahogy teszed te is. Hogyan lehet veled ezügyben felvenni a kapcsolatot?
Az egyik közösségi platformon az egyik jó barátom elindítja a honlapot, idézelvetéve honlapot, felületet a Facebookon, ahol információkat lehet majd találni, mert folyamatosan töltjük föl, hogy milyen szervezetek, kik, hol, mikor lehet jelentkezni, és az egyik barátomnak az e-mail címe már ezen az egyik felhívásunkon, ami már elkészült, már megvan, és tudom mondani, hogy oda jelentkezést már lehet küldeni, és azt tudom mondani, hogy nyugodt szívvel lehet jelentkezni, de akár az én e-mail címemre is lehet küldeni jelentkezést, ez pedig az e-mail címem az kutató.tamas@gmail.com. Erre az e-mail címre is lehet küldeni jelentkezést, szívesen fogadjuk. Azt nem tudom ígérni, hogy nagyon rövid idő alatt fogunk tudni válaszolni az e-mailekre. Igyekszünk feldolgozni az e-maileket minél hamarabb, és a jelentkezések függvényében tudjuk megmondani, hogy személygépjárművekkel, vagy egy vagy több busszal fogunk indulni. Szeretnénk, hogyha több busszal mennénk, Az biztos, hogy nagyon sok civil, idézőjelbetében nagyon sok, eddig 4 civil szervezetről tudok, aki már a kezdeményezéshez hozzám mellé állt, és szeretnének rajta részt venni. Eddig talán úgy 50 főről tudok, aki már biztos részt akar személyesen venni ezen a rendezvényen. A történelmi vitézi rend az egyik, hogy csak egyet említsek, a több közül, aki már jelentkezett, akik szeretnének minél nagyobb létszámban részt venni ezen a rendezvényen, hisz a hazaszeretet az számunkra mindenkinek fontos. Én úgy érzem, hogy azzal, hogy ezekről a személyekről megemlékezünk, nem csak rólunk, hanem a hazánkat sújtó gaztettekről is megemlékezünk, amikről azt kívánjuk, hogy soha többé ne történjen meg.
Köszönöm szépen Szabó Tamás kutatónak, hogy itt volt és beszámolt kutatásairól. Szabó Tamás kutatót, a Történelmi Vitézi Rend Ülői Alegységének tagját hallották. Következő két riport a második Aktelek Isom ünnepen készült, augusztus 31-én szombaton. A riporter Farkas Erzsébet.
Virókné Fodor Bernadett vagyok Szögligetről. Szögliget körülbelül 20 kilométerre van Aktelektől, ez szintén az akteleki karston egy szép kis település.
Mert hogy az Aktelek Isom ünnepen találkoztunk a Koltai házaspár portáján, az idén már második alkalommal megrendezésre kerülő Som ünnepen, és önnek a nyakában éppen egy sommagból készült nyaklánc lóg, gondolom nem véletlenül.
Így van, a Koltai házaspártól kaptunk sommagokat, gyakorlatilag önkéntesként szerveződtem így a somnapba, és a településünkön Szögligeten a szögligeti óvodásokkal, illetve a helyi lakosokkal kézműves dolgokat készítettünk a sommag miniatűrök kiállítás felhívására.
Milyen apróságokat és milyen miniatűröket is?
A gyerekekkel kerámia gyurmába szurkáltuk, illetve ők dekorálták ki a kerámia gyurmából készült kis alkotásaikat sommagokkal, a felnőttekkel pedig ékszereket készítettünk, karkötőt, kitűzőt, nyakláncot, gyűrűt.
A lánya is itt van, bemutatkozást kérnék szépen.
Virók Eszter Tünde vagyok, szögligeti lakos.
És most éppen min dolgozol? Ez mire készül?
Most éppen egy nyakláncot készítek, csak úgy magamnak.
Azért, hogy jól elteljen az idő, és hogy be tud mutatni, hogy milyen szépségeket is készíthetnek veled együtt az érdeklődők. Milyen ez a sommag? Milyen alapanyag? Könnyű vele dolgozni?
Nem, ez egy nagyon kemény anyag. A férjem fúrt ki néhányat, tehát így fel lehet őket fűzni. Akár, mint egy gyöngyöt, nem egy könnyű munka azért átfúrni. Egyrészt azért, mert pici, másrészt azért, mert kemény.
Bemutatkozást kérnék szépen.
Virók Viktornak hívnak, botanikus vagyok, és hát így itt van a helyem, mert a növények a szakmám és a hobbim is.
Milyen növényekkel foglalkozik?
Hát a Nemzeti Parknál dolgozok, úgyhogy a fő feladatom a védett növények, illetve az inváziós fajokkal való foglalkozás. Otthon hobbi szinten gasztrobotanikával foglalkozok, úgyhogy a gyógynövényeket, illetve a világ több részéről származó ehető növényeket gyűjtjük, és hát természetesen fogyasztjuk.
Ha már növényeket és somot említünk, és egy som ünnepen találkoztunk, akkor milyen növény ez a som?
Hát Magyarországon őshonos növény, két somfaj van Magyarországon, amely honos. Ezen a területen őshonos ráadásul, kimondottan a száraz, köves erdőkben fordul elő. Hát ezen a részen évszázadok óta felhasználják ezt a növényt, a somfélék közé tartozik. Nagyon szárazságtűrő, úgyhogy most a klímaváltozás időszakában szerintem egy nagyon fontos szerepet fog betölteni, mint gyümölcs is. Nagyon megszaporodtak az aszályos időszakok, és ezek az aszályos időszakok nagyon hosszúra kinyúlnak, akár a 2022-es vagy az idei évet is nézik. Ezt a som, ez a húsos som, ez nagyon jól elviseli, úgyhogy lehet rá számítani ezekben az aszályos években is.
És önnek kedvence a som, mint növény. Finomságokat is készít belőle? Nem csak a magját hasznosítja újra ékszerek formájában?
Igen, én is szoktam csinálni sombefőtöt, illetve most az idén somaszalással is foglalkoztunk. Hát ez ilyen kis téli tévénézéshez, filmnézéshez csemege. Van, hogy az erdőben is gyűjtök hozzá, mert az ugye kevés ez az egy bokor, és akkor az erdőben szoktam még hozzá gyűjteni gyümölcsöt. Próbálkoztam már somlekvárral és somszörpel, de az elég macerás munka, úgyhogy majd, ha nagymama leszek, akkor ezt itt folytatom.
És mit lehet még tudnunk, vagy mit lehet még elmondanunk a rendezvény kapcsán, mint egyfajta jó tanácsot a növénnyel, a sommal kapcsolatosan a kedves érdeklődőknek, a kedves hallgatóknak?
Szerintem nagyon fontos az, hogy az emberek egy kicsit visszaforduljanak a természet felé, hogyha itt falun is az ember járja a falvakat, nagyon sokszor lehet látni műveletlen kerteket. Egyre fontosabb lesz szerintem az, hogy ezeket a kerteket újra használjuk, megtermeljük magunknak a saját termékeinket, egyrészt azért, hogy az élelmiszerbiztonságunkat családunk részére is tudjuk fokozni, másrészt pedig, hogy egy akár bioterméket, egy egészséges terméket tudjunk előállítani a családnak. Ennek a rendezvénynek szerintem egy nagyon fontos üzenete az, hogy induljunk el, és minél többen induljanak el ebbe az irányba.
Legyen így. Az ön számára mit jelent ez a somünnep?
Számomra elsősorban a közösség építést jelenti, és nagyon örülök annak, hogy nem csak itt a faluból, hanem a környékről, a környező településekről is látok ismerős arcokat, és szerintem egy ilyen kis helyi rendezvény, tehát egyrészt ugye felhívja magára a figyelmet azzal a környékbelieknek, hogy itt vagyunk, gyertek ide, legyünk együtt, töltsünk együtt egy szép napot, másrészt viszont pont a távolabb élőknek is egy kis figyelemfelkeltés, hogy itt vagyunk, és gyertek ide, ismerjetek meg minket, mert ez egy jó hely.
Amikor Koltai Gáborral beszélgettem, ő azt említette, hogy Aktelek a somtokaja. Elmondható és helytálló ez a kifejezése, hogy valóban az akteleki karszt jó környezetet tud biztosítani a különböző somféléknek?
Így van, ez teljesen igaz. Akár, hogyha a talajtani adottságokat nézzük, akár, ha a klímát nézzük, ez idevaló faj. De hát természetesen az ország más hasonló adottságú területein is előfordul ez a faj, de tényleg a karszthoz nagyon kötődik, és a helyi emberek nagyon régóta felhasználják nem csak a termését, hanem a virágát, a vesszőket is szerszámkészítésre, úgyhogy nagyon beleívódott az itteni embereknek a életvitelébe, kultúrájába a som.
Apropó, ha már növények, mindkettőjükhöz fordulok a kérdésemmel, van-e kedvenc növénye? És mi az a növény, amit különösen szeret?
Botanikusként nem nagyon tudok, meg kertészként nem nagyon tudok mondani, nem tudom kiemelni egyetlen egy növényt.
Mindegyik fontos.
Mindegyik fontos, így van. Nyilván a gyógynövények, az ehető növények a kedvenceim közé tartoznak, de természetesen számos olyan dísznövény is van, ami a kertünkben van, hisz a kert a felüdülést is szolgálja, úgyhogy nem fogok tudni kiemelni egyetlen egy növényt.
Na de Szögligeten mi a jellemző? Önöknek is van kis kertjük, és ott megtermelik a saját maguk növényeit a konyhakertben.
Hát akkor mondjuk mondanék egy olyan növényt, amely vadon is megterem itt a karszton, meg a kertünkben is megvan, illetve akkor legyen kettő. Mert mind a kettőt szoktam teába, gyújteába is használni, fűszernövényként is használni, illetve olajat is lehet belőle csinálni, vagy tinktúrát. Ez a kakukkfű és a szurokfű. Vagy a szurokfűt ugye más néven oregánóként ismerik sokan. Ezeket nem csak a boltok polcairól lehet leemelni zacskóban, hanem meg lehet találni a természetben is, illetve hát konyhakertben is nagyon könnyű őket tartani.
Különleges igénye van a somfák ültetésének, vagy az ország bármely területén kitűnő faféle lehet ez?
Hát azért vannak igényei, tehát azért az árnyékos területet például nem szereti, illetve azokat a területeket sem szereti, ahol magasan van a talajvíz. Tehát itt a karszra kimondottan mészkedvelő, viszonylag száraz talajokat és félárnyékos, napos területet szereti elsősorban.
Ilyen igényei vannak a somfának, és fának marad, vagy inkább bokornak marad, és bokornagyságúra jó, kell ezt egyáltalán metszeni, mint a szőlőt?
Nevelhetjük akár fának is, tehát ha egyetlen egy hajtást hagyunk meg, és azt egy bizonyos magasságba koronaszerűen kialakítjuk, akkor akár fát is nevelhetünk, de azért a természetes habitusa az a cserje, tehát alapvetően önmagától szépen cserje formára növekszik, metszeni egyáltalán nem szükséges. Esetleg, hogyha néhány hajtás zavar minket, vagy nagyon besűríti a koronát, azt kivághatjuk, de erre egyáltalán nincs szükség, tehát nem igényel gondozást ez a növény.
És mikor van a somszüret? Most ugye augusztus végén, szeptember elején találkoztunk, ez a som érésének az időszaka?
Igen, tehát most van a őshonos somok, most hozzák a termést, de nagyon sok kertészeti fajtát állítottak elő a nemesítők a évek, évtizedek során, úgyhogy nagyon sok olyan faj van, ami már sokkal hamarabb elkezd érni, és vannak, amelyiknek az érése egészen ősz végére húzódik, tehát hogyha kertészeti fajtát is beviszünk az őshonos faj mellett, akkor akár a szüretet több hónapra ki is húzhatjuk.
Önnek mi a kedvenc som terméke? Hogyan szereti fogyasztani, miként a somot?
Megmondom őszintén, én úgy szeretem, hogy az erdőbe sétálok, ősszel is leszedem a fáról, és ott megeszem a terméseket.
Így a legfinomabb. Köszönöm szépen a beszélgetést Virókné Fodor Bernadettnek és Virók Viktornak. Köszönöm szépen önöknek a beszélgetést.
Bárnik Lesznik Viktória vagyok, az Aggteleki Nemzeti Parktól jöttem.
A som ünnepen ön az Aggteleki Nemzeti Park képviseletében vesz részt. Milyen programmal is várja az érdeklődőket, mert hogy itt a standjánál beszélgetünk éppen.
Hát egy kis természetismereti játszóház várja itt a gyerekeket, tehát nincs annyira kiélezve a somra, hanem mindenféle. Tulajdonképpen két nagyobb csoport, ugye állatok és növények, azok, amelyekről egy pár jellegzetes dolgot itt bemutatunk, és akkor ezekkel ismerkedhetnek a gyerekek, hogyha hozzánk leülnek, és egy kicsikét itt elmutatnak.
Mert hogy a játszóház kitűnő lehetőséget biztosít arra, hogy a gyermekekhez még közelebb hozza így is a természet szeretetét. Hogyan?
Hát egyrészt azáltal, hogy minél több fajt megismerjenek, ugye, mert amit ismerünk, csak azt tudjuk szeretni, és csak azt tudjuk megvédeni. És hát, hogyha ezáltal megismerik őket, akkor sokkal többet fognak remélhetőleg kijárni a természetben, még inkább megismerik, még bővebben belássák magukat abba, hogy mi is veszi őket körül, tehát egy kicsit kiszakadnak az ember által alkotott világból, és megismerik, hogy mi ez a nagy egész itt körülöttünk.
Elsősorban olyan állatokat és növényeket ismertet meg a gyerekekkel itt, amelyek erre a vidékre, az Aggteleki Nemzeti Park területére jellemzőek?
Igen, ezért ez a legértelmesebb dolga, vagyis része ennek a feladatnak, hogy mindenképpen ami ide való, mert hát miért foglalkozunk olyasmivel, ami itt nálunk nem található, tehát hogy mindenképpen van egy szalamandrával foglalkozó kis részlegünk. Ugye mert szalamandrát mutatja be, az Aggteleki Nemzeti Parknak a címerállata, bár nem csak itt található Magyarországon belül, de a nemzeti parkunk címerállata, és ezért az fokozott figyelmet fordítunk rá. Aztán vannak madaras játékaink, és a madaraknál is inkább azokat próbáltuk elővenni, amelyek élnek itt a térségben. Tehát, hogy ezeket próbáljuk bemutatni, és akkor minél jobban megismertetni. Hát, mi akár felnőttek is kipróbálhatják természetesen ezeket a játékokat, tehát nem csak a gyermekeknek szólóak. És egy kicsikét így a magok által a növények világába is bevezetjük őket, mik ebben vannak, hát nem csak természetben található magok, hanem ilyen kultúrmagok, mint ami lencse, mindenféle babfélék, de egyébként ezek is nagyon érdekesek, mert a babot azt ismerjük, de például azt a legtöbb ember nem tudja, hogy milyen sokféle babunk van. Tehát nagyon sok változatos ezeknek a baboknak a világa.
Bizony. Hát én sem tudnám most hirtelen megmondani, hogy hányféle fajta babunk létezik, de az biztos, hogy nagyon sok. Igen. Apropó, ha már szalamandra, lehet arról tudnunk valamit, hogy miért éppen a szalamandra az Aggteleki Nemzeti Park címerállata?
Hát ez az első igazgatónknak köszönhető, mutatni egy önkényes döntés volt, de egy nagyon jó döntés volt. Józecki Győzőnek hívták ezt az első igazgatót, az Alföldről került ide, ott a gyíkokat kedvelte nagyon, hát ugye a szalamandrával nem találkozott. A gyíknak hasonló formája van a szalamandrához, bár nem olyan nagyon közeli rokonok, ugye a gyíkok azok üllők, a szalamandrák a kétéltőekhez tartoznak, tehát ők ugye a békáknak a rokonait. És egy eső után Józecki Győző lement Jósafőn a Tengerszem tóhoz, és ott találkozott először a szalamandrával, és akkor döntött úgy, hogy ez lesz a mi címerünkben. Ugye egy barlangos nemzeti parkról van szó, tehát már előtte is voltak mindenféle lobbik meg irányul, hogy na akkor legyen valami barlangos címerünk, mert itt nagyon sok a barlang, azért jönnek ide az emberek, de Győző úgy döntött, hogy nem, szalamandra lesz, és mondta, hogy tényleg nagyon jól döntött, tehát egy egyszerű állat, de nagyon jellegzetes, nagyon karakteres a formája, a színe is könnyen felismerhető, barlangot pedig nagyon nehéz rajzolni, és nagyon nehéz felismerni, hogy az akkor most mégis mit is akar ábrázolni. Aki tudja, hogy miről van szó, az rendben, az felismeri, de egyébként a legtöbb ember nem fogja tudni, hogy most egy sziklarajz, vagy valami teljesen kitalált forma. A szalamandra pedig egyértelmű. Abból nincsen másik ugyanilyen.
Az nem félreérthető. És ön mit mond el még ezzel az állattal kapcsolatosan a gyerekeknek? Mire tanítja meg őket?
Ugye nagyon érdekes állat, ha már kétéltőkről van szó, ugye egy fiatal korában még a vizekhez kötődik, de aztán felnőtt korában már a szárazföldön él. Tehát egészen különböző, ugye szalamanda lárva, néhány hónapos koráig még lárvának hívjuk őket, még vízben él, és barna színű, és pöttyös, és kopoltyúja van, sokkal inkább hasonlít egy halhoz, bár előbb-utóbb azért már ott vannak a lábai, sőt igazából már születésekor, mert a szalamandrák igaz, hogy a békák rokonai, de nem petéket raknak, hanem lárvákat szülnek. Tehát az anya állat már kicsi, négy lábú kis lárvácskákat fog szülni a patakok vizébe, és ugye utána ők szorgalmasan eszegetnek, persze azért nem olyan túl gyorsan, mivel hideg vízben élnek, lassan nőnek, és őszre, tehát néhány hónap alatt fekete-sárga állatkává változnak, és aztán egy olyan 4-5 év alatt fognak kifejlett szalamandrává válni, és egyébként egészen sokáig élnek, tehát akár ilyen 20-30 évig is elélhetnek a szalamandrák, tehát kifejezetten hosszú életű állatok, ahhoz képest pedig, hogy kicsik.
De jó, hogy ezeket elmondta, mert valóban, ha azt mondom, hogy szalamandra, akkor körülbelül azért mindenki majdnem tudja, hogy hogyan néz ki ez az állat, de már kevesebbet tudunk valóban erről az idézőjeles kettős életéről. És mégis milyen jól kitalálta a természet és a jó Isten, hogy hogyan is működik ez az állat. Általában magányos állatok a szalamandrák?
Alapvetően magányos állatoknak előteket tekintenünk, igen, nem nagyon szoktak összeverődni. Amikor télen telelnek, akkor azért elképzelhető, hogy többen ugyanabba a faüregbe, tehát a gyökerek közé, kövek alá húzódnak, de inkább magányos állatokról van szó, tehát nem nagyon szoktak ők csoportokban, családokban élni. Tehát igen, inkább a telelő területeknél, meg hát persze a szaporodó területeken ott azért összeverődnek, de ettől eltekintve egyedül mozognak, önállóan élnek.
És ha arra kérem, hogy még egy vagy két állatról mondjon nekünk érdekességet, van-e kedvenc állata, mely állatokat szeretné mondjuk itt a Som ünnepen és a Som napon bemutatni a gyerekeknek?
Hát ez nehéz kérdés. Hát mondjuk lehet, hogy akkor már érdemes ebből jöves, mivel az állatok közül a madarakat említeni, mert a madarak körbevesztek minket, viszonylag közel mernek hozzánk jönni, nem olyan nagyon félénkek, tehát tudják, hogy ha baj van, akkor ők el tudnak repülni. És ezért is nagyon jó, hogy a Madártan Egyesületnek a tevékenység, ugye a madarak bemutatásán keresztül hozza hozzánk közelebb az élő világot, és akkor lehet leginkább mondjuk a rigókat, mi a rigók itt vannak szinte az összes kertben, a fekete rigó, az énekes rigó, de akár a rozsdafarkúakat is lehetne említeni. Tehát amik körbevesznek minket madarak, ugye ezeken keresztül lehet leginkább a gyerekeket talán a természet szeretetére nevelni.
És ha már játékos foglalkozásról beszélünk, akkor milyen játék technikával köti le a gyermekek figyelmét? Most mivel készült, mikkel készült?
Ugye többféleképpen próbáljuk, tehát hogy egy kicsit így a mindenféle érzékeiket megmozgatni a gyerekeknek. Tehát van egy olyan játékunk, amiben madaraknak a súlyait lehet összehasonlítani egymással. Tehát egyrészt oda vehetik a tenyerükre, megmérhetik, hogy milyen nehéz akár egy ökörszem, vagy ahhoz képest milyen nehéz egy parlagisas, mert még egy ilyen zsákunk is van. Tehát így a méretek alapján össze tudják őket hasonlítani, és egyáltalán az, hogy egy picike madár mennyire könnyű lehet, tehát hogy nem is érezzük a súlyát, tehát csak néhány grammost, még a 10 grammot sem éri el. Hát és sas az már más kérdés, azért egy nagy termetű sas akár 4 kilós is lehet. Tehát így a kettőt összehasonlítva egészen más érzetünk van. Tehát ugye itt a méreteket, a súlyokat lehet érzékelni, aztán van egy olyan kis játékunk, amiben a különböző tojásokat próbáljuk összehasonlítani. Tehát itt már inkább a formalátás, a színlátás kerül előtérbe, tehát mi alapján lehet madártojásokat elkülöníteni, és hogy tényleg nagyon jellegzetes tojásaik vannak az egyes madaraknak, illetve az egyes madárcsoportoknak. Tehát például a sármányoknak a tojása az kifejezetten ilyen kis csíkos jellegű. Tehát nem pöttyös, hanem inkább csíkok vannak rajta, egy kicsikét kevés pötty is, de alapvetően az jellemzőre a citromsár. sármány, a nádi sármány az is eléggé hasonló tojásokkal rendelkezik.
Milyen madár ez a sármány?
Hát a sármányok azok viszonylag hosszú farkú énekes madarak, körülbelül ők is ilyen veréb méretű, tehát mondjuk átlag énekes madár, tehát ami általában úgy körbevesz minket. Kb. Ilyen bokrosabb területeken élnek a citromsármányok, a nádi sármány ugye nevéből eredően a nádásokban, tehát többféle van, az a jellemző rájuk, hogy énekes madarak, magevő madarak és viszonylag hosszú farkúak. Tehát ugye a rigókat emlegettem, hogy így körbevesznek minket, és ugye viszonylag gyakran lehet látni kékszínű madár tojásokat elhagyatva akár a bokrokban, ugye a fekete rigónak, az énekes rigónak ennek ezek a kék színű tojásai, tehát világos kék és fekete pöttyösek. Tehát őket valószínűleg gyakrabban látják az emberek, még akár városokban is, mondjuk a tujában, például tujabokrokban is nagyon szívesen befészkelnek, és akkor ott utána ott maradhat a tojáshéj.
Az Aggteleki Nemzeti Park munkatársaként vesz most részt ön ezen a Somünnepen és Somnapon. Miért tudná invitálni a kedves hallgatókat, hogy akikben felkeltettük az érdeklődést, mindenképpen jöjjenek el és látogassanak el az Aggteleki Nemzeti Park területére, hiszen hát gondolom egy gazdag természeti világgal találkozhatunk itt, de ön szakemberként miért is tudná invitálni a hallgatókat országunknak ezen szép részére és területére?
Egy egészen különleges szöglete ez Magyarországnak, tehát egy alapvetően karsztos terület, és ugye az a úgymond probléma, hogy mindenki azt ismeri, hogy barlang, és aki ide jön, az barlangba akar menni, és ugye ez a rendezvény is felhívja arra a figyelmet, hogy hát a barlangon túl bizony itt felszíni élet is van, és nem is akármilyen, nagyon speciális, nagyon különleges, ide alkalmazkodott, tehát csak ide jellemző, és ugye aki ide jön, ezt sokkal jobban meg tudja ismerni, meg tudja ezt szeretni. És remélhetőleg legközelebb nem csak barlangba, vagy nem barlangba jön, hanem egy felszíni túrát fog tenni, és megismeri itt a környéknek a felszíni értékeit is.
Hubernék Reszívnék Viktóriával, az Aggteleki Nemzeti Park munkatársával beszélgettem. Köszönöm szépen önnek a beszélgetést.
Nagyon szívesen.
És most, ahogy műsorunk elején ígértem, egy képzőművészeti kiállításra látogatunk, melyet a Szabadszalon Egyesület szervezett, az Egri Kulturális és Művészeti Központ Bartokovics Béla Közösségi Házban. Most Házilas Jágot, a művészettörténészt, a Szabadszalon Egyesület elnökét hallják. Elkezdtem olvasni a meghívót, az Egri Kulturális és Művészeti Központ és a Szabadszalon Egyesület szeretettel meghívja, és itt el is akadtam. Mi a kiállítás címe?
Jelenlét 1 és intro. Tudnélék, tervezünk egy következő kiállítást is a civil házban, aznak pedig az outro lesz a címe. Tehát ez egy indító-kezdő verzió, és az outro az pedig arról fog szólni, hogy mi van még. De ezen az első kiállításon mindenféleképpen szerettük volna azokat a tagokat bemutatni, akik a hívásunkra küldtek munkát, tehát mindenkitől van kitéve egy alkotás. Természetesen a kiállító térhez próbáltuk igazítani a rendezést. Nagyon örülünk, hogy itt lehetünk a Bartokovics közösségi házban, Bartokovics Béla közösségi házban, de egy sokkal nagyobb teret is meg tudna tölteni ez a közösség, hiszen Egerben, Eger környékén és kicsit távolabb Heves megyében élő professzionális művészek egyesületéről van szó. A fiatal generáció olyan, hogy esetleg még nincs alaptagsága, de pontosan is azért vannak köztünk fiatal, tehetséges, művészeti egyetemet végzett alkotók, hogy esetleg ebben a előmenetelben tudjuk őket segíteni.
Ez a kiállítás miért jött létre, hiszen talán a befutottabb művészeknek már van ennél nagyobb kiállítási lehetősége is?
Tulajdonképpen azért, hogy mint közösség, tehát mint egyesület megmutatkozzunk, illetve az egyesületnek is az a célja, hogy ezekben a közösségekben, városokban leginkább Egerben tudunk egyébként hangot adni annak, hogy létezünk, annak ellenére, hogy megyei szervezetről van szó, megyei tagságról, de mégiscsak Eger az a centrum, az a vonzás körzet, ami egyébként a leginkább meghatározó. Tehát azért jött létre, hogy hangot adjunk annak, hogy jelen vagyunk, tehát a kiállítás címét is ezért választottuk most így meg, és azért, hogy számot adjunk egyébként arról a közös létről, ami már 22 éves. Tehát az egyesület működése hullámvölgyek, hullámhegyekkel írható le, a kezdeti lelkesedés és több közös térben című kiállítás megnyitó után, és több egyéni tárlat megrendezése után, ugye egy kicsit elhalt a dolog, de most egyre több fiatal csatlakozik az egyesülethez, és most ezt a nagyon sokrétű és generációban is nagyon összetett közösséget szeretnénk megmutatni. A célunk tulajdonképpen az, hogy ezek a művészek ismerjék, szeressék egymást, és azon túl természetesen az a város is megszeresse őket, ahol vagyunk.
Eger, nyilván ez a súlyponti része Heves megyének ilyen szempontból is, mondhatjuk, hogy a központja. Milyen helyet foglal el a magyar képzőművészeti palettán?
Nem könnyűt kérdezel, azért, mert nyilván vannak olyan városok, ahol hagyományában is több a múlt, mint Szentendre, vagy olyan városok, ahol művésztelepek működtek, mint Szolnok például. És csak most itt ezt a környéket mondom, és a Dunántúlról még igazából nem is beszélek. Viszont az, hogy van egy egyeteme, egy olyan egyeteme, ami korábban, mint főiskola is nagy hangsúlyt fektetett a rajztanárképzésre, a vizuális művészetekre, most már annyiféle tanszéken oktatják a vizuális kultúrát, hogy széles a paletta, és azért is érdekes az egyesületünk ebből a szempontból, mert a tagok nagy része vagy itt tanít, vagy tanított, vagy itt végzett, vagy éppen most pár éve került ki, és került mondjuk az Aventus művészeti iskolába pedagógusként. Tehát ebből a szempontból van egy olyan ereje ennek a városnak, amelyik megszüli a művészetet, kineveli a művészeket, és sokszor itt is tudja tartani őket.
A Bartokovics Béla közösségi házban vagyunk. Miért pont itt?
Az egyesületnek nincs infrastruktúrális bázis a háttere. Nagyon fontos volt a 22 év alatt, hogy kiépítsük azokat a kapcsolatokat a városban lévő intézményekkel, akik a művészet kultúra útján fontos szerepet töltenek be, tehát az EKMK, ezen belül is volt kiállításunk már a Rossz templomban, volt a Vitkovics házban, most itt vagyunk, és a Dobó István Vármúzeummal, ahol is ezeket az esti rendezvényeinket a Ciffer Sándor galériában tudjuk megtartani, de volt már kisebb jelentkezésünk, egyéni kiállítása a Bródi Sándor könyvtárban régen, és akkor az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemet már több vonatkozásban említettem, tehát ez a mindenhonnan jövő alkotók és mindenki felé nyitott közösség szeretnénk lenni, és mindig nagyon hálásak vagyunk, hogyha befogadással elünk ezekben az intézményekben.
Nem egy tematikus kiállítás, tehát nem egy téma köré csoportosítottátok a kiállítandó anyagot. Mindenki azt küldött, amit a legjobbnak vélt.
Igen, vagy gondolom, ami most például új, vagy régen készen van, de még nem mutatta meg, vagy most ebben a közegben ezt szerette volna bemutatni. Tehát azzal, hogy tematikus világba tereljük a művészeinket, igazából nem foglalkozunk. Tehát mindenki a maga útján jár, és nekünk az a dolgunk, hogy ezt a sokszínűséget, tehát ment az egyesület részéről, ezt a sokszínűséget megmutassuk. És van egy másik szekciója a működésünknek, ahol megint csak az egyéni életutakra szeretnénk rávilágítani és megmutatni a művészeknek, az egyesületi tagoknak is egymást, illetve a városban élőknek, akik érdeklődően eljönnek a rendezvényeinkre. Ez az Esti Szalon nevezetű rendezvény, amiből eddig az idén már négyet megrendeztünk. Egyéni prezentációkra vállalkoztak a művészek, és egyébként a jövő héten lesz a nyári szünet után a következő bemutató, tehát mindenképpen szeretnénk ezeket az egyéni életműveket bemutatni.
Az elhangzott beszélgetésben Házirasi Ágot, a művészettörténészt hallottuk. A közel 30 alkotó kiállított művei szeptember 30-áig tekinthetők meg a Bartakovics Béla Közösségi Házban nyitvatartási időben. Ezzel már a műsorunk véget ért. Megköszönöm figyelmüket, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is. Szerkesztőtársam Farkas Erzsébet volt. Most a holnapi viszonthallás reményében kívánok mindannyiuknak további szép napot és jó rádiózást. Tikovics Ernőt hallották.